Amikor meglátogattam az Eminescu utcai Calvin otthonban, gyönyörű napsütéses délelőtt volt, és az első emeletről feltáruló, napfényben fürdő látványt festette. A házakat, háztetőket, azt az utcarészletet, amely az ablakából eléje tárult. Ez a díszlet ebből az ablakból állandó. Szotyori Anna azonban minden egyes képet más fényárban, tónusban, hangulatban fest meg, akár csak a fotográfus, olykor a részletekre fókuszál, egy-egy sarkot vagy házrészt örökít meg. A fa lombjai sohasem ugyanolyanok, ahogyan az időjárás is mindig mást villant fel. Egykor az egész várost rajzolta és örökítette meg, most már megelégszik azzal, amit nap mint nap az ablakból lát. Veduta-szerű grafikái, metszetei a marosvásárhelyi lakások nagy részében megtalálhatók. Aprólékos igényességgel készített fa és rézmetszetei, akvatintái nem csak történelmi pontossággal villantanak fel városrészeket, hanem az ott mozgó, nyüzsgő vagy sétáló emberek élettel töltik meg a képet. Dokumentumértékű alkotások ezek, ugyanakkor élvezetes utazásra is invitálnak. Visszarepülünk egy kicsit a múltba, az egykori vásárhelyre, amelyet a művész úgy szeretett, és amelynek hangulatát ma is hiányolja. Imádott kis házikói közé olykor mi is madártávlatból pillantunk be, mintha titkon lesnénk meg, hogy mi történik ezeken az utcákon. Pedig talán nem is az a fontos, ami lent van, hanem az a mértani formákból összeálló, messzeségbe nyúló háztető rengeteg. A rajz, a grafika fekete-fehér árnyalatait most az akvarell színpompája váltja fel. Az első emeleti ablakból ugyanúgy lepillantunk, és ugyanúgy a távolba révedünk a kéklő ég szárnyain. Szotyori Anna, ahogyan ő is mondja, minden bizonnyal a meccés technikák utolsó művelői közé tartozott. Már jó ideje nem készít metszetet, mostanában nem is rajzol. Az akvarelt azonban imádja. Kiállítása a Bernádi Galériában azonban visszaröpít az időben, és újra csodálhatjuk mindazokat a városról készült rajzokat, metszeteket, amelyek olykor a fotográfiával vetekedve hatalmas értéket jelentenek az utókornak is. Ugyancsak a régi marosvásárhelyiek emlékezhetnek rá, hogy Szotyori Anna nem csak grafikusként vette le a lábukról, hanem szavalataival, versmondásaival is. Mind a mai napig hatalmas élvezettel mondja a verseket. Kiállításának megnyitóján is hallhattuk, és hamarosan ennek a beszélgetésnek a részeként is felcsendül néhány kedvenc verssor. Szotyori Annával beszélgetünk.
Akármerre nézek, szerencsére itt lehet utcákat végiglátni, és épületeket, kicsiket, és háttérbe is. És ahány napszak van, ahányszor süt a nap, vagy mondjuk esetleg majd havaz is, az mind egy-egy külön téma. Úgyhogy téma van elég. Festék is van, és szeretem is csinálni úgy, hogy nagyon sok képet fogok csinálni, mivel itt egyéb dolgom nincsen. Mindentől megszabadítottak, ami gond. Ha sétálni akarok, lemegyek az udvarra, elég nagy hely van. Egyedül az zavar, hogy néha lifttel kéne menni. Olyankor mindig úgy megyek, hogyha valaki társal, mert én nem szeretem egyedül a liftbe. Akkor megyek a lépcsőn. Egy emeletet lépcsőn menni, az még direkt hasznos.
Végül is egy életen át a házakat, az épületeket, a várost rajzolta, metszette, festette, örökítette meg.
Hattuk az emberi figurát.
Hát igen, és a város lakóit, az embereket.
Azt inkább, amikor rajzokat csináltam, tollrajzot, ilyesmit, részkarcot, akkor jelent meg az emberi figura. Így, amikor csak a járókelőknek a sziluettjét lehet elkapni a képen, az mindjárt egy kicsi életet ad annak az utcaképnek. Az mindig hasznos, ha egy ember megjelenik valahol. Ember közelbe hozza a tájat.
Végül is megszemélyesíti a várost, ez a lényeg.
Igen, mert emberek laknak mindenhol, és akkor...
De a portrét szeretted csinálni?
Igen, nagyon sok portrét csináltam, de ahhoz az kell, hogy valaki álljon portrét. Az emberek nem szívesen ülnek le, mert mindig siet mindenki, vagy van, aki direkt élvezi. Nem baj, festek, amit látok.
Mikor fejezte be a portrét? Elkezdte, vázlatozott, és utána már mikor elment az illető, fejezte be? Vagy hogy csinálta?
Hát mindig ott kell legyen, mert a környezethez viszonyított tónusok, meg fények, a színek, az kell viszonyítani ahhoz, hogy milyen környezetben van, milyen fényben van. Azt kitalálni nem lehet.
De egy óra alatt meg tudta festeni?
Hát még hamarabb is meg lehet, igen. Én nem sokat piszmogok egy képen, de rájöttem, hogy azért jó lenne alaposabban csinálni. Nem tudom, nagyon sokszor, nagyon gyorsan elkapom a karaktert, és akkor hamarabb megvan. De az akvarelt szeretem a legjobban. Én a grafikát végeztem, és egy nagyon-nagyon jó akvarellista tanárom volt Bukarestbe, Roni Noel Florin. Az, amikor leült korrigálni, amikor beletett egyetlen kicsi ecsetvonást, az egész megváltozott. Én csak úgy csodáltam, hogy tudja ezt olyan pontosan, szépen. Szóval arra kell törekedjek, hogy elkapjam azt a szint egyből az akvarellel, mert az akvarellel nem jó, ha sokszor rámegyünk ugyanarra a felületre. Fáradt lesz, elkínzott. Az akvarellnek az kell, hogy friss legyen. Tehát egy ecsetvonás egyszer, és melléje tenni egy másikat, nem rá.
Ez de miért szereti az akvarellt a leginkább?
Azért, mert én az olajat eleve nem szerettem. Grafikus alkat vagyok, tehát gyorsan elkapni valamit, nem úgy, hogy hetekig, hónapokig dolgozni, és akkor az a olaj és a kence, valahogy nem szerettem. Azért is választottam a grafikát, mert első éven Kolozsváron mindent tanultunk. Olajjal, grafikát, linoleumot, fametszetet, rajzot, akvarelt, mindent. Mindenki kellett válasszon szakot. Mit akar csinálni az életben, hogy másodévtől aztán specializálódtunk. És én a grafikát választottam, mert jobban szerettem rajzolni és akvarelezni, mint olajjal festeni. Nagyon szeretem csinálni, annyira leköt. Én nagyon szeretek dolgozni, így akvarelezni, mert abban benne van a rajz is, mert végeredményben meg kell rajzolni. Én nem szoktam absztraktot csinálni, hogy csak úgy egymás mellé dobáljak színeket, azt annak semmi értelme szerintem, az nem is képzőművészet, hanem ilyen díszítőművészet.
Az olajjal mi volt a baj mindig is? Körülményes volt?
Az volt a baj, hogy mucskos, egyszer büdös, mert a kence és a lenolaj, és azt vettem észre, hogy vannak kollégáim, akik meghaltak, mert hatott rájuk az anyagnak a szennyező tulajdonsága. Mert egy oldószer az valamilyen petróleum származék. És ha minden nap ezt szagolja valaki a műtermébe, de nagyon sokan meghaltak 50 éves korukban. És akkor azt mondtam, hogy ezután csak rajzolok és akvarelezek.
Pasztelt nem szerette?
Nem, mucskos. Annál is az a probléma, hogy acetonnal le kell fújni, és akkor megint belélegzem azt, ami az aceton egy felhőbe jön ki, pulverizálja, hogy rászáll a pasztelre, a papírra, és akkor ott megszárad. Én belélegzem azt az egészet. Szerintem az is egy ártalmas. Különben is sokkal szebb az akvarell, mint a pasztel. Pasztel úgy porlik, egy-kettőre ki lehet kavarni egy szint, és szóval ezt egy kicsit elkínoztam, ezt az akvarelt, de hát tudja, úgy van, hogy az akvarelt, az sose lehet tökéletesen megtanulni. Minden egyes munkával valamit tanul az ember, hogy ne csinálja.
Még mindig tanul? Ennyi évtized
igen,
után?
Igen, ez soha nincs befejezve, hogy na most tudok. Még mindig lehet jobban. Van, amikor nagyon meg vagyok elégedve, és elteszem, és akkor előveszem, és akkor látom a hibáit.
Mikor nem, akkor összetépi, eldobja?
Nem szoktam eldobni. Volt úgy is, hogy jött egy kolléganőm, hogy válogassuk ki, hogy mit fogok én egyéni kiállításra tenni. És elővettem, és én téptem össze őket, és azt mondta, te összetépted most, amelyik a legszebb volt. Tehát én nem tudtam értékelni, hogy melyik a legjobb, melyik jó, melyik. És azt mondtam, mindeniket hagyjam meg, és tényleg igaza volt, mert az, amelyiket majdnem összetéptem, azt a kultúrminisztérium is a, nem tudom, milyen bizottság volt akkoriban ilyen kultúrái, azok megvásárolták azt, amit én össze akartam tépni, hogy nem jó. Szóval ez egy olyan dolog, hogy máma tetszik, holnap nem, mindeniket meg kell hagyni, és aztán az idő kiválogatja, hogy melyik jó. A képzőművészetben az a lényeg, hogy sokat kell dolgozni. Olyan nincs, hogy valaki tud, csak dolgozni kell, és akkor esetleg sikerül megközelíteni azt, ami jó. Olyan nincs, hogy tökéletes, nagyon szép műfaj, de nagyon kényes.
Emlékszem pár éve, mikor beszélgettünk, épp a nagyon élénk színek ejtették rabul. Tehát ilyen nagyon-nagyon rikító, már-már rikító színeket is használta a képein. Ez egy ilyen nagyon rövid periódusa volt akkor, kipróbálta. Mindent ki kell így próbálni? Talán azt is, ami nem fekszik éppen?
Szóval, amikor az ember leül a papír elé, és a kezébe veszi, és belemártja a festékbe, akkor nem tudja, mi lesz. Munka közben alakul ki, tud rajzolni az ember, tudja, hogy mik a színek, de azt annyiféleképpen lehet variálni, és attól függ, hogy akkor éppen milyen fényviszonyok vannak. Aztán van, amikor nagyon szeretem, amit csinálok, van, amikor nem annyira, akkor elteszem. A lényeg az, hogy dolgozni kell. Olyan nincs, hogy nagyon tehetséges vagyok, de még nem próbáltam. Sok munka, és akkor esetleg lesz belőle valami.
Mit szeret inkább, az ilyen gyönyörű napsütéses fény viszonyokat, vagy inkább a borongósabb, vagy havasabb tájat?
Van, amikor a szikrázó napfénybe a hó olyan gyönyörű kék árnyékokat vet, az nagyon szép, de ilyet már nagyon rég nem tapasztaltam. Nem tudom, hány évtizeddel ezelőtt volt olyan hó és tél, hogy az szikrázott és vastag hóréteg. Ilyet már nem tapasztalunk. Én nagyon szeretem a tájképet, de mindig úgy szeretem, hogy a városnak egy részét, vagy ha falura mentem, akkor falun, mindig legyen benne valami élő, tehát egy kutya, egy macska, legalább, és egy ember. Akkor mindjárt élet lesz azon a képen. Ezt úgy szeretem. Nem csak kimondottan hegyek és fenyőfák és kész. Az olyan unalmas szerintem. Az ember mindjárt megmozgatja azt a tájat.
Nagyon-nagyon sokat rajzolt a várost, és mindenféle szemszögből gyönyörűek ezek a metszetei. Miért szeretett ennyire bele a városba s az épületekbe vajon?
Nem tudom, mert én már egész kicsi koromban, amikor még olyan kicsi voltam, hogy még nem is tudtam, hogy létezik papír, ceruza, nem is volt a házban tus, meg ilyesmi festék, hanem kimentünk a kertbe anyámmal, és akkor én téptem egy káposztalapit, és a akácfáról lehult tövissel rajzoltam arra a hamvas káposztalapira különböző ábrákat, ahogy lehetett. És akkor gyönyörködtem benne, hogy az milyen szép. Na, így kezdődött. És aztán, mikor látta anyám és a szüleim, hogy sőt, az óvónéni, még Temesváron laktunk akkor, és az óvónéni megajándékozott egy olyan kifestőkönyvvel és ecsettel, akvarellel, Egyik oldalon le volt színesen ábrák, és a másik oldalon kifestetlen is. Én kellett kifessem. Borzasztóan élveztem. Ott nagyon megszerettem az akvarelt, és azóta is végig szeretem. Azon kívül nagyon szeretem a tusrajzot. Még az államvizsga dolgozatomat Bukarestben is úgy csináltam, hogy kőnyomatra hígított tintaféle, ami kőre lehetett sokszorosítani azt a kőnyomatot, akkor is fekete-fehérbe csináltam. Emlékszem, hogy elmentem nyáron Szent Annára a vakációba, és csináltam egy csomó vázlatot, és aztán azokból csináltam. Így lett az államvizsga dolgozatom egy széria, vagy 5-6 rajz. Én nagyon-nagyon szerettem rajzolni mindig, és festeni csak akvarellel szerettem. Esetleg temperát, meg guast. Az, ami gyorsan megy. És az akvarellnél rájöttem, hogy önálló élete van az akvarellnek. Ne törődjek azzal, hogy amit festek, pont olyanra csináljam, amit látok. Hanem ha teszek egy foltot, és egész más, mint a... De szép, akkor hagyjam úgy. Ne akarjam pont úgy, ahogy a valóságban van. Mert az akvarellnek önálló élete van, ahogy egymáshoz viszonyulnak a foltok, nem kell sokat kínozni. Én amikor kezdtem, a szocialista realizmus volt a nagy uralkodó. Minden ilyen egyéb absztrakt, azt utálták, szóval azt nem szerették, és belénk verték a realizmust. És alig tudtam tőle megszabadulni, hogy csak realisztikus dolgokat, hogy engedjem el magam egy kicsit, hogy néha legyen egy kicsit nem annyira ragaszkodó a pontos valósághoz. Főleg akvarellbe, igen. És rajzba is. Ezt nem lehet megtanulni, ez vagy jön magától, és a sok gyakorlattól, vagy nincs egyáltalán. Nem mindenki, aki... Na, szóval ebben nem menjünk bele, hogy ki az igazi művész, aki végzett akadémiát, vagy nem. Szóval az akadémia azért fontos, mert megtanulja az ember, hogy térbe lásson a vonalakat is, a színt is. Mert egész más színű az, ami előtérben van, és ami a háttérben van. Emlékszem, hogy a bankban voltam tisztviselő érettségi után, akkor még nem is nyílt meg Kolozsváron az akadémia. És volt egy kolléganő mellettem, egy román nő, aki azt mondta, hogy Sias Fiputuca fák dár, és akkor én azt mondtam, na ezt a dárt kiküszöböljük. Olyan nincs, hogy Ás Fiputud dár. Feltétlenül én azt elvégzem, és lesz belőlem egy tanult művész, nem amatőr. Ez adta a végső lökést. Elvégeztem, elég nehéz volt, 3 évet Kolozsváron, 3 évet Bukarestbe. Olyan különbség volt a két intézet között. Kolozsváron a Mátyás házban volt a központunk, nagybetűvel kezdődött a művészet. Piedesztálon volt, hogy a művészet az a mindenek fölött való, arra kell törekedni. És akkor, mikor Bukarestbe mentem, ott a kollégáim mind biznisz után járkáltak. Mindenki ment ide-oda a minisztériumokba, vagy plakátokat, vagy pliántokat felvállaltak, csináltak. Nem az volt, hogy művészet, hanem mesterség. Ez óriási különbség volt a kolozsvári Ion Andreescu és a bukaresti Nikolai Grigorescu intézet között. Szerencsére volt nekem egy Kazár László nevű tanárom Bukarestbe, aki nekem magyarul korrigált, hogy jól értsem, hogy miről van szó. Senki nem szólt semmit, nem volt baj érte. Ő megtanított rajzolni, kompozíciót csinálni, és abból élek. Szóval kell tanulni, mese nincs. És dolgozni.
Azt nem mondta el végül is, hogy a városba hogyan szeretett bele, hogy a várost ábrázolja meg, az épületeket.
Hát itt születtem, már akkor megvolt a kultúrpalota. És nekem annyira szerelmem volt a kultúrpalota kívül-belül, annyira szerettem itt Vásárhelyen. Olyan kontraszt volt akkoriban, a főtéren volt vásár, kirakóvásár, meg ekkor szekerekkel hozták a gyümölcsöt, a zöldséget, főleg csütörtökön. Olyan nagyon szép volt minden. Én nagyon szerettem ezeket rajzolni. kultúrpalotát is rajzoltam sokat, de nehéz nagyon. Aztán elrontották a főtér másik felét, de még mindig maradtak szép részek is. Nem tudom miért, de olyan nagyon szerettem a kicsi házakat. Sok minden azóta lebontottak, megváltozott.
Nem hiányzik néha-néha, hogy azért metszetet készítsen még?
Metszetekkel az a baj, hogy elő kell hívni savba, és akkor mindig megy az ember, és belehajol, mert nem lehet másképp látni. Egy ecsettel úgy hozzányúl, hogy eléggé kimarta, nehogy túl kimarja, de túl vékony vonal se legyen. Úgy szívta fel az ember azt, és akkor, mikor Molnár Dénes 50 éves korában meghalt, akkor azt mondtam, többet nem csinálok egy metszetet se. Annyira megijedtem az egésztől. Mert ő ott bent dolgozott, ott aludt, evett, és ott maradt a metszeteit rengeteget, és megártott neki. És még volt más is, tehát ártalmas az a sav maratás.
De a technika az viszont varázslatos, nem?
Igen, igen. Most megelégszem azzal, mert elég sok lapom van, csak már maga az, hogy a levonatot csinálni, az is, mert először le kell mosni benzinnel, hogy ne legyen rajta a régi nyomdafesték. És akkor miután lemostad benzinnel, akkor egy rollóval rá a nyomdafestéket. És akkor letörölni, hogy csak a vonalak, amik mélyen beszántotta a sav, tehát egy olyan sáncot csinált bele, abban legyen a nyomdafesték, és a többit letörölni, szintén benzinnel, és akkor rátenni a papírt be a présbe, és akkor lenyomni, gyönyörű, nagyszerű, kitűnő, olyan érzés, hogy nem is hasonlítható semmihez, mikor felemeli az ember azt a papírt, és látja, hogy kibontakozik az egész, és olyan nagyon szép. Ez egy olyan csodálatos érzés, de aztán akkor le kell mosni megint benzinnel azt a lemezt és minden, aztán egy idő után azt mondtam, elég volt, nem csinálok többet.
Megszámolta valaha, hány ilyen dúca van otthon?
Hát nem, de hogy hány levonatot csináltam, az nagyon-nagyon sok. És olyan buta voltam, hogy nem mondjam hülye, hogy annyi levonatot csináltam, és csak úgy osztogattam úgy, hogy 5-6-ot adtam egy-egynek hogy ajándékba. És akkor én azzal mind szívtam be azokat a mindenféle nyomdafesték és benzin, akkor rájöttem, hogy nagy hülyeséget csináltam. Most már maradtak azok a metszett levonatok, ami van, egy-egy példány. Most ott vagyok, hogy már csak akvarellt csinálok. Minden technikában, ha nem dolgozol eleget nap, mint nap, hétről hétre, hónapról hónapra, akkor kijössz belőle. Tehát olyan nincs, hogy valamikor nagyon szépen rajzoltam, vagy akvareleztem, és hónapokig, évekig nem csinálom, és akkor előveszem, ugyanúgy tudom. Meg kell kezdeni az elejétől, az ABC-t, hogy oda jusson, ahol azelőtt abba hagyta.
Nap, mint nap fest?
Igyekszem, mert amikor nem dolgozom, az a napom el van veszve, akkor úgy érzem, hogy valami úgy hiányzik, és hiába éltem, és nagyon hiányzik a munka, hogy eredményt lássak. Hiába olvas az ember, vagy tévét néz, vagy filmet, vagy bármit, az elvesztegetett idő nekem. Csak amikor már nagyon kifáradtam a munkába, a rakvarelezésben jelen esetben már, elengedem magam, és nézem a tévét, vagy nem csinálok semmit, vagy olvasom a verseket. Nagyon-nagyon szerettem életemben verset mondani. Közel állt hozzám. Most is magamnak egyedül mondom a verseket. én vagyok a közönség, az előadó művész, de pont olyan igényesen mondom, mintha nagy közönségnek mondanám, és nagyon élvezem.
De hogy kell mondani verset? Szavalni kell? Át kell érezni? Hogyan kell mondani?
Én megmondom őszintén, én még olyan kevés, olyan művészt, hivatásos színészt hallottam, aki tudott szavalni. Egyedül Erdős Irma tudott, na még ki? Én. Ahhoz annyi minden kell, nem lehet azt megtanulni. Lehet, hogy nagyon-nagyon szenzibilis kell lenni. Vasárnapunként volt ilyen irodalmi előadás, ahol a tehetséges diákok szavaltak, Molter Károly, meg Molter Péter, ezek szervezték ezeket, és akkor az iskolában úgy híre volt, hogy ki szaval, ki nem, Erdős Irma, Csorba András, én. Akkor meghallgattak, és volt úgy, hogy Csorba Andrástól elvették, és azt mondták, én jobban mondom. Gondolatok a könyvtárba. Hová lépsz most? Gondold meg, ó tudós! Az emberiség elhányt rongyain leírva áll a rettentő tanulság, hogy míg milliók nyomorban tengődnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha Isten ésszel, emberérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért elom, hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét. Erény van írva e lapon, de egykor dühös bujának pongyolája volt, stb. Stb. Ezeket szavaltuk akkoriban. Igen.
Ki a kedvence?
Ki a kedvencem? József Attila. Az biztos. Már egy hete csak a mamára gondolok mindig. Megállva. Nyikorgó kosárral ölében ment a padlásra, ment serényen. Én még őszinte ember voltam, ordítottam, toporzékoltam, hagyja a dagadt ruhát másra, engem vigyen föl a padlásra. Csak ment és teregetett némán, nem szidott, nem is nézett én rám. S a ruhák fényesen, suhogva, keringtek, szálltak a magasba. Nem nyafognék, de most már késő. Most látom, milyen óriás ő. Szürke haja lebben az égen, kékítőt old az ég vizében.
Színésztő nem akart lenni soha?
De igen. Mikor Erdős Irmával elhatároztuk, hogy színésznők leszünk, Irma egy évvel hamarabb végzett, és akkor ő már járt az akadémiára, és Kolozsváron összetalálkoztunk, mert én már beiratkoztam a képzőművészetre. Szóval, te itt vagy, és nem a színin? Azt mondta, nem létezik, neked a színin a helyed, és elvitt, és Delli Ferenc meghallgatott, és azt mondta, fel van véve. És aztán Irma mondta, hogy na, hozzam át az iratokat a képzőművészettől a színire. És közben beszéltem a férjem, akkor még vőlegényem volt, és mondom neki, és azt mondta, hogy az a helyzet, hogy lehetsz jó színésznő, de csak ha adnak szerepet, és csak amíg fiatal vagy, és bizonyos karaktert lehet csinálni, de képzőművész lehet egész életedben, és akkor meggondoltam, és nem mentem át.
Na. Valamikor megbánta ezt? Nem, volt olyan, nem. Hogy elgondolkodott rajta?
Nem, mert így szavalok én magamnak, így nem.
De a színházat gondolom mindvégig szerette. Járt sokat színházba?
Igen, nagyon sokat jártam színházba, amíg Kolozsváron voltunk. Bukarestben is voltam, mert nagyon jó színházak voltak Bukarestben. A nagyvárosi élet az egy komoly nehézségekkel. Szóval nem volt valami jó anyagi körülményeink. Főleg lakás. Nem volt sehol az országban. Ott kellett éljünk a szüleinkkel, mert nem építettek még sehol blokkokat. Mindig probléma volt a lakás és a műterem. Én mindig a lakásba festettem, nekem nem igen volt műtermem külön.
És még a nagy prés is ott volt a konyhában, emlékszem.
Igen, igen. Azt a prést a férjem csinálta. Elment olyan helyekre, ahol volt prés, megnézte, és ő megtervezte, és akkor olyan világ volt, hogy például nem lehetett, hogy legyen nekünk egy présünk, mert esetleg röpiratokat, vagy valamit a vad kommunizmus idején. És akkor ő megtervezte, különböző vállalatoknál egy-egy alkatrészt megcsináltatott, és aztán összerakta. És így aztán tudtam reprodukálni a részkarcokat, linoleumokat, ilyesmit. Azt hiszem, nekem volt az országban egyedül ilyen. Ez olyan ügyes kicsi volt, olyan, mint egy kis ékszer, kicsi lakásba belefért.
Mi volt az izgalmas a metszetekben?
Az, amikor az ember befestékezte a metszetet, ilyen vastag filcet tettünk rá, és akkor arra egy ilyen vastag fémlapot, a lemezet bekentük nyomdafestékkel, és a tetejét letisztítottuk, hogy csak a vonalakban maradjon nyomdafesték, és arra rátettünk egy megnedvesített papírt, és erre jött a henger, az a nagy nyomás kiszedte a vonalakból, és áttette a papírra. És akkor, mikor az ember felhajtotta, akkor meglátta a vonalakat a papíron, olyan boldogság volt, kivéve, ha véletlenül valahol kimaradt egy rész, ahova nem jutott nyomdafesték. Szóval nehéz mesterség ez. Nem hiába nem csinálta majdnem senki már. Szóval most már nincsen az a klasszikus képzőművészet, amit Rembrandt csinált, meg ezek a Rubens, meg csomó hollandus. A világ változik. Mindenki keresi a könnyebb oldalát a dolgoknak. Most már maradt nekem csak az akvarell, de azt nagyon szeretem.
Ez most már kész van itt? Ez befejezte? Mennyi idő alatt fejezi be ezeket? Ez is gyors, mert azt mondta, hogy gyorsan kell.
Hát igen, mert mikor egy szint letesz, akkor meg kell várni, vagy máshol kezdeni el megint dolgozni, mert hogyha az a vizes festék túlságosan egymásba megy, akkor egy olyan zavaros semmi lesz. Szóval meg kell várni, hogy annyira száradjon, de ne egészen, hogy egy kicsit olvadjon össze. Olyan fontos az, hogy rájöjj te, hogy hogy kell csinálni. Olyan nincs, hogy valaki megmondja. Nézel reprodukciókat, hogy milyen szépek, de nem tudod elképzelni, hogy csinálta. És akkor nekifogsz, és megfelelő rajztudással, és hogy tudjad, hogy melyik szín micsoda, egy nagyon-nagyon jó ecsettel, amelyik olyan drága, hogy szinte megfizethetetlen. Az az ecset, amelyiket mókus farokból tesznek össze, egyenként a szálakat. Mikor az az ecseted megvan, és nagyon finom német vagy angol, főleg angol akvarell, román semmi esetre, és akkor a nagyon-nagyon drága papírra rámész azzal a nagyon drága ecsettel, akkor lehet valami sanszod, hogy sikerül. De ha ez mind nincs, akkor nem lesz semmi. Drága mulatság. Azt hiszem, az élet minden területe megköveteli a jó minőséget. Nincs olyan, hogy akármiből lehet csinálni valamit. De a művészetben igen, az nagyon fontos, hogy jó anyagból dolgozzon, jó papírra, és nagyon sok munka.
Hogyha itt megunja ezeket a házikókat, amit az ablakból lehet látni.
Nem unom meg. Minden pillanatban változik a fény, és akkor az egész átalakul. Kihangsúlyozom ezt a részt. Akkor például a fák, azok változnak. Elmegy a lapija, az ég változik, és akkor ad egy ilyen fényt, olyan árnyékot, ami azelőtt nem volt. Így érdekes. Lehet mindenhol lehet dolgozni, csak akarni kell.